Már is folytatjuk a beszélgetést Pistyor Veronikával, a Bridge Budapest Egyesület ügyvezető igazgatójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és hát arról beszélgettünk, hogy te sem vagy egy robot, neked is vannak érzéseid, néha kérdéseid, aztán ezekre a kérdésekre most már azért ilyen távlatban, mert hogy 10 plusz éve vagy a Bridge Budapestnél, meg tudod adni a választ. Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban, és mi a legnehezebb esetleg benne?
Azt hiszem ez a munka az az életemben, amire először a legjobb szívvel és a legjobb érzéssel azt tudtam mondani, hogy büszke vagyok. Nem volt mellé valami mondat, hogy de, hogy ezt csinálom, de. És azt gondolom, hogy az is szerepet játszik ebben, hogy tényleg az a heterogenitás, amiről beszéltünk az elején, hogy nekem nagyon sok mindenből jön a múltam, kommunikációból, társadalomtudományokból, nemzetközi kapcsolatokból, azt itt nagyon jól tudtam szintetizálni ebben a munkában. És azt érzem, hogy tényleg minden adott ahhoz, hogy azt, ami engem motivál, vagy amit én el szeretnék kérni, ahhoz úgy megvannak az építő elemek, és ezt nagyon élvezem. Nem tagadom, sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt Dániában csinálnánk. Valószínűleg kevesebb dolgunk is lenne, mert hogy azért civil szervezetet vezetni ma Magyarországon, főleg egy ennyire absztrakt misszióval nem a legegyszerűbb feladat. De ezt is élvezem, hogy persze már nem mértéktelenül, de sokáig volt bennem jó érzés, hogy ezek között, a körülmények között is meg tudjuk csinálni. Most már sokkal többször van bennem inkább ilyen nyughatatlanság, hogy most már jó lenne kicsit a körülményeken
egy kicsit tekerni.
Igen, és már megmutattuk, hogy ez lehet így is, és mi lenne, ha egy kicsit könnyebb lenne, de hát mindegy, ez van, reméljük, hogy én tényleg mindig bízom benne, hogy egyszer csak lesz szerepe szerencsének, meg lesz értéke annak a nagyon sok munkának, amit beletettünk, és egyszer tényleg könnyebb lesz.
Azt szokták mondani, hogy a vezetőknek is kb. 24 óra áll rendelkezésére, hogy a sikereiket vagy a kudarcaikat megéljék. Te ezt így hogy csinálod a mindennapokban?
Hogy kezelem a hullámvölgyeket, vagy ezt a változást? Nagyon próbálok időket adni magamnak, szóval ez most lehet, hogy furcsán hangzik abba, hogy fér bele ennyi minden, és még ebbe időt adni, de tényleg ilyen nagyon sok kicsi trükköm van arra, hogy tudjam utolérni tényleg a lelkemet különböző helyzetekben, hogy hogyan tudjak töltődni, hogy hogyan tudjak egyedül lenni, az például nekem egy nagyon fontos.
Akár munka közben egyedül
igen,
lenni?
Munka közben is, persze, meg egyébként is, szóval nekem például a családom, a férjem nagyon elfogadó ezzel a működéssel kapcsolatban, és tudja azt, hogy egyszerűen van olyan időszak, hogy el kell mennem egy pár napra tényleg valamilyen nagyon ingerszegény helyzetbe, hogy le tudjak lassulni egyébként adott esetben, vagy fel tudjam dolgozni azt a mennyiségű dolgot, ami az előtti hetekben megtörtént. De ezt próbálom heti szintre is vinni, sőt a napjaimban is próbálok ilyen elcsendesedő időszakokat építeni, amikor van lehetőségem feldolgozni akár a sikert, akár a kudarcot.
Egyébként ez mit jelent, ez az elvonulás?
Hát én viszonylag korán kelek, most szerencsére életemben először, de tényleg hónapok óta tart, azért most már büszkén beszélek róla, végre bekerült a sport az életembe, és minden reggel evezek. Ez sajnos nem a Dunán történik, hanem egy gépen, de nagyon
de
sokat
a jó
ad.
Idő.
Igen, nagyon sokat ad, és körülvettem magamat növényekkel, hogy az illúzióm legyen, hogy ezt a természetben teszem, ráadásul hallom a vizet is közben, ahogy húzom a lapátokat, és közben például hallgatok hangos könyveket, így egyszerre megy a fizikai és a szellemi töltődés, amire persze sokan azt gondolják a környezetemben, hogy ez túlzás, és mi lenne, ha csak az egyikre figyelnék, de nekem valahogy ez
és
így.
És néha csak egy könyvet olvasnál,
igen,
néha
igen, igen, de nekem ez meg így teljes, mert csomószor volt bennem hiányérzet, hogy mondjuk nem tudok olyan mennyiségben olvasni, ahogy szeretnék, és akkor ezeknek megtaláltam a kiskapuit a rendszerbe, akár így is, hogy integrálom a két dolgot. Olyankor egyedül vagyok, és ezt én csinálom, az az én órám, vagy egyébként a Covid hozta, hogy nem kellett az autóban ülnöm a forgalomban, és ezt megpróbáltam megtartani a rendszerben, hogy a délelőtti meetingjeim egyébként zömében online meetingek, és otthon zajlanak, és ez azt eredményezi, hogy a nagy meeting cunami előtt van mondjuk egy fél órám, egy órám, biztosan, tényleg csendben, már nincs otthon senki, én vagyok egyedül, és annak a lehetőség, az ilyen fehér órának hívom, az, hogy eldöntsem, hogy akkor már e-maileket darálok, vagy csak ülök és nézek ki a fejemből, és megpróbálom feldolgozni, ami mögöttem van, meg ami előttem. Ezek ilyen nagyon pici dolgok, de az, hogy ezekre elkezdtem tudatosan figyelni, vagy hát hogy ilyen, tényleg ilyen bagatelszerű dolgokat említsek, hogy alszom-e eleget, erre én nagyon-nagyon sok évig nem figyeltem. És hát persze nyilván én is öregszem, elkezdtem érezni ennek a hatását, meg azt is, hogy ezt itt kicsinálom a szervezetemet, hogyha ezek a 4, maximum 5 órák maradnak tartósan a rendszerbe, és akkor meg kellett tanulnom majdnem 7 órát aludni.
Tehát de ez egy folyamat,
ez
működés.
Egy teljesen tudatos döntés volt, és ennek érdekében lépéseket tettem, és működget, szóval nem mondom, hogy mindig sikerül, de hogy már sokkal többet alszom, mint aludtam régen. Szóval ez sok ilyen elemből tevődik össze, de az egyik első ilyen elem az volt, amikor eldöntöttem, hogy egy évben, egy hónapban, ami elképesztően luxusnak ható szám, nem meetingelek. Az az augusztus volt, tehát amikor nyilván az emberek zöme egyébként is szabadságon van, szóval nem volt akkora lemondás, pont ezért lehetett jól megvalósítani, de elképesztően feltöltött, és szeptembertől visszatudtam állni a pörgésbe, a kapcsolódásba.
Nem lehet mindig egyébként... csak adni.
Igen, igen.
És ez nagyon fontos, nagyon. Hogy erről beszéljünk. Ugye a munka magánéletről mindig kérdeznek, de hogy az a tényleg a gyakorlatban hogyan tud az ember inspirálódni, és hogyan tud, mert hogy azért a te szakmád az arról szól, hogy mindig a legfrissebb trendeket tudjad, a legújabb gondolatok ott
és
legyenek.
És mi folyton kapcsolódunk.
Igen, a legjobb példákat megismert, hogy tudjál továbbadni, de ehhez kell input is.
Rengeteg, rengeteg, és akkor ennek is technikái vannak, nem tudom, mennyire mutassuk a hallgatókat ezzel, de lehet, hogy tanulságos, szóval ezt is meg kell tanulnom, tehát, hogy mit tudom én mikor és hogy fogyasztok üzleti könyveket. Ugye a Bridge-nek most már van egy üzleti könyvlistája, a Bridge Booklist, és most éppen mostanában jött ki a szép irodalmi verziója, amikor vezetők vezetőknek ajánlanak egyébként irodalmakat, üzletit is, szép irodalmat is, pont ezt a célt is szolgálja, hogy ezt is egy kicsit megkönnyítsük, hogy mi keresgélni se kelljen feltétlenül, hanem itt van egy szűrt lista, amit a mi vezetői közösségünk ajánl a másik vezetőknek.
Ez az, ami szemléletformáló.
Például, meg egy tudás megosztó rész. De én például üzleti könyveket hallgatok. Sajnálom rájuk az időt, a többségük nagyon túlírt. Igazából egy-egy cikkben össze lehetne foglalni a lényegüket, ezért abba belefér, hogy elkalandozzanak időnként a gondolataim, vagy vezetés közben történjen, de nagyon-nagyon-nagyon sok időt megtakarítok, és rengeteg mindent tudok felszívni ezekben az ilyen holt időkben azzal, hogy például ezeket az üzleti könyveket hallgatom, és a szép irodalom meg megmarad a könyvben az olvasásra.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy milyen a jó céges működés, vagy ebben a jelenlegi gazdasági üzleti környezetben hogyan lehet, vagy kellene jól működni, előre tekinteni, a jövő generációjára figyelni, a társadalmi felelősségvállalás terén többet tenni, például a CSR. Arról nagyon sokat hallunk, meg divatos, de a gyakorlatban azért nagyon kevesek űzik.
Én ebben látok pozitív változást, szerintem most ott tartunk, hogy kicsit olyan, mint a ismerlek valahonnan, de még nem tudom, hogy hívnak, hogy már nagyon sokan érzik, hogy valamit kellene ezen a téren tenni, azt is látjuk, hogy nagyon sokan teljesen bizonytalanok, hogy hogyan, és vannak feketeövesek ebben, akik tényleg nagyon jól csinálják, és mi egyébként őket próbáljuk a saját vezetői közösségünkbe összegyűjteni, hiszen az ő jó gyakorlataik mindenféle szektorból, mindenféle típusú cégből azt vetítik elő, és azt mutatják más vezetőknek, hogy ez nem nagy cégnek kell lenni, meg nem gazdag cégnek kell feltétlenül lenni, hanem ehhez szándékok kellenek, és hogy nagyon sokféle módon lehet adni, mert nem csak pénzt lehet adni, lehet időt is adni, lehet tudást is adni, lehet eszközöket is adni, csak pontosan kell érteni, hogy kinek mit, és meg kell érteni egyébként a másik oldal működését, mint hogy a másik oldalnak is meg kell érteni az üzlet logikáját, és ennek a két dolognak el kell kezdeni közelíteni egymás felé, de szerintem a civil szervezetek egy jelentős része is, akik a támogatandó oldalon vannak, nagyon sokan közülük egyre professzionálisabban működnek. Gyakorlatilag szerintem annak a nem értése, hogy azt hiszük, hogy a civil szervezetek azok tök más szervezetek, miközben ugyanúgy gazdálkodnak, egy Bridge méretű cég is, cég, mondom így, miközben civil szervezet, de ilyen majdnem 100 millió körüli büdzséből gazdálkodik, amit elő is kell teremtenie, tehát amikor ilyen számok megjelennek, akkor ez például egy üzleti magazinban már sikertörténetként jelentkezik, még hogyha egy kis vállalkozás is, de hogy ezek komoly számok, amiket szervezetekkel építve életbe fenn kell tudni tartani, szóval, hogy ezeket nem lehet megcsinálni professzionális működés nélkül, és ezt már még nagyon kevesen látják, hogy itt azért mind a két oldalon nagyon komoly változások vannak, és fontos szerintem érteni az üzleti oldalnak, hogy ezeknek a szervezeteknek kell valamiből működniük, nem csak különböző programokra lehet egyébként forrásokat biztosítani nekik, hiszen ezek a szervezetek valamire létrejöttek, nyugodtan lehet és bátran lehet támogatni az alapműködésüket is, főleg, hogyha van egy validált módszertan, van egy transzparens működése háttérben. Ez kell, hogy motiválja egyébként a civil oldalt is, hogy egyre inkább ilyenné váljanak. Most éppen mi nagyon büszkék vagyunk, én egy olyan helyzetből jövök ide, ahol a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége, az MVUK-val közösen elindítottunk egy támogatói programot, ezt úgy hívjuk, hogy MVUK Edison Fund támogatói program, amiben egyébként pont az üzleti szereplőkkel szeretnénk hagyományt teremteni és példát mutatni, hogy hogy lehet struktúráltan, következetesen, hosszú távon elköteleződni társadalmi ügyek mellett, és ugye itt a közösség együtt kezd el összeadni civil szervezetek számára, aminek a kiválasztását mi is segítjük, és beleálltak egy tartós, hosszú távú elköteleződésbe, ami nagyon különleges helyzet, és nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon hálásak is vagyunk, hogy hagyták, hogy elmeséljük, hogy szerintünk ezt hogyan lenne érdemes. Nekik maguknak voltak elgondolásaik, és persze, ha ez a kettő dolog nem találkozott volna, akkor nehezen jött volna létre, és egyébként pont a, hiszen ők eleve támogattak eddig is civil szervezeteket, ők nagyon pontosan érzékelték, hogy a civilek elképesztően hálásak akkor, amikor alapműködésre is biztosít valaki forrást, és nem kell utána feltétlenül riportolni, és bizonygatni, hogy én egyébként megfelelő módon járok el azzal a pénzzel, amit a rendelkezésünkre bocsátasz.
Ugranék egyet, mert hogy kifejezetten érdekel, hogyan látod mondjuk a női startuppereket.
Egyre többen vannak, ez szerintem jó hír, de nem elegen. Nem tudom, hogy mennyire baj ez, ugye erről beszéltünk, hogy a startupok világa az mennyire tér el a hagyományos üzleti környezettől. Én már attól boldog vagyok, hogyha a hagyományos üzleti környezetben egyre több a nő, egyre több a vezető pozícióban lévő nő, egyre több az alapító nő. Egyszerűen a startup működés annyira más életvitelt feltételez, amiben tényleg nagyon nehéz közös metszeteket találni, és egyébként tegyük hozzá, hogy nem feltétlenül, és nem akarok, nem szeretem így bekaszlizni a szereplőket, hogy ki ilyen, ki olyan, mi a nőies, mi a nem nőies helyzet, de például Amerikában van egy mozgalom, az a neve, hogy Zebras Unite, a zebrák egyesüljetek, az pont azért jött létre, nők alapították egyébként, mert azt mondták a startup világra, hogy mi az unikornisokról szól, hogy hát olyat nagyon ritkán látunk, és ez egy teljesen szürreális, mágikus világ, és hogy ők boldogok akkor, hogy ha zebra típusú helyzetekbe kerülnek, mert olyat legalább tényleg már láttunk, és nem feltétlenül az a fajta növekedési igény jellemzi őket, ami mondjuk a startupokét is. Szóval nem egyértelmű, hogy ez nem fordítva lesz egy kicsit, hogy inkább a zebra típusú környezet, amit adott esetben nők alapítanak és nők hoznak létre, nem ez fog hatni egyébként pont növekedési szempontból az üzleti környezetre, és nem ez fogja egyébként alapvetően relativizálni azt, hogy mit is jelent a növekedés. A növekedés az csak árbevétel növekedést jelent, vagy mondjuk minőségi növekedést is jelent. Azt jelenti-e, hogy tényleg létrehozok-e, és hosszabb távon képes vagyok fenntartani élhető munkahelyeket. Mert ez is egyfajta növekedés, ehhez is növekedés kell, ehhez is számok kellenek, csak nem az a típusú növekedés, ahogy egyébként erre olyan klasszikus értelemben gondolunk.
És ha feltennénk azt a kérdést, hogy milyen vezetőkre van szükség, akkor én azt mondanám, hogy hiteles vezetőkre mindenképpen, de erre a kérdésre 100 választ lehet adni. Te mit válaszolnál? Vagy mitől hiteles egy vezető? Tehát ez is egy érdekes kérdés.
Hát igen, az önazonosságot biztos mellé tenném, tehát hogy szerintem nincs olyan, hogy valaki más a magánéletében, és aztán az üzletben meg egy teljesen másik embert látunk. Ez biztos, hogy egy irányba tart, egy irányba hat, és ha nagyon külön válik, akkor ott valami sérül, valami nem stimmel, és fennáll annak az esélye, hogy nem lesz fenntartható az a helyzet. Az biztos, hogy hiteles vezetőkre van, a mi közösségünk azt mondta, hogy empatikus vezetőkre van például szükség, akik kifele és befele is képesek empátiával lenni, és ez megint olyan fura dolog, miköz az empátiának az üzlethez, és szerintem a COVID megint csak megmutatta, hogy az empátiánál fontosabb skill nem nagyon volt a rendszerben, amivel egymás iránt üzleti partner és üzleti partner között odafigyelhetett, vagy munkavállalóra oda lehetett figyelni, és fordítva.
Ott volt a versenyképesség, vagy a bukás.
Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg sokféleképpen lehet ezt jellemezni, szerintem olyan vezetőkre van szükség, akik pontosan értik azt, hogy nem volt kötelező vezetővé válni, de a vezetői lét hittel kapcsolatban nagyon sok lehetőség van, amiből egyéni érdek, meg üzleti érdek is lehet, jobban élhet az ember, vagy nem tudom, gazdagabb lehet, de hogy ezzel párosul egyfajta közösségi érdek és közösségi felelősség is.
Hát, amit mondtál, hogy akár a gyerekem is szeressen mondjuk ott dolgozni, van, abban az üzleti környezetben, amit létrehozok.
És tudok-e olyan üzleti döntéseket hozni, amit akár előtte is büszkén vállalok, és nem ciki,
tehát, hogy
ha megkérdezi, hogy...
Ha,
igen, nem ciki, ha megkérdezi, hogy ezt miért csináltátok, vagy tényleg úgy végiggondolod, hogy elmesélnéd de neki szívesen. Mondhatja az iskolában, hogy az én apukám, anyukám ebben az üzletben dolgozik, ezt a céget csinálja, és az milyen menő. Ez egy nagyon egyszerű viszonyítás, ezt végig gondolni, akár nagyon konkrét helyzetekben is.
Te milyen területen szeretnél továbbfejlődni? Ugye beszéltünk arról, hogy annyi mindennel foglalkoztál, ez összeállt egy egészé, több sapkában vagy non- és for-profit szektorban. Milyen célok vannak még előtted?
Hát nagyon sok. Gondolom, ez nem meglepő. Alapvetően nagyon szeretnénk, hogyha a Bridge munkájának a szakmai oldalát tovább tudnánk mélyíteni. El is kezdtünk egyébként egy kutatást, úgyhogy mi úgy hívjuk, hogy legacy leadership, ezt a típusú vezetést, ami odafigyel arra, hogy mit hagy hátra maga mögött, mi lesz ez a vezetői hagyaték, és az az egyik motivációnk, hogy nagyon jó lenne, ha ez a vezetők számára nem egy bizonyos életkor felett kerülnek középpontba, hanem tulajdonképpen a vezetői válás pillanatától. És ehhez most végzünk egy alapozó munkát, a kutatásokat is ezért kezdtük el, szeretnénk ezt régiósá alakítani, és a Bridge előtt megnyitni egy nemzetközi működést, ugyanígy az Edison platformunk előtt, ugye, ami a gyerekek fejlesztésével foglalkozó kezdeményezéseket gyűjti az egész ország területéről. Itt nagyon sok terv van még a jövőre vonatkoztatva, hogy hova lehet ezeket továbbvinni, és milyen nagyobb képbe lehet illeszteni azt a fajta működést, amit mi képviselünk, mert ezeknek egy része nem magyar specifikum, még akkor is, hogyha nagyon azt érezzük, hogy mondjuk a vállalható üzleti kultúra az nekünk nagyon komoly kihívás, de nem csak itt az, vagy nem csak itt az a kihívás, hogy vezetők értik-e, hogy az egyéni és az üzleti érdeken kívül a közösségi érdek hogyan tud jól együttműködni, hogyan tud egyensúlyba kerülni. Szóval ebben nekünk az egy komoly ambíció, hogy meg tudjuk-e találni azokat a vezetőket akár Európában is, akik így gondolkodnak, és össze tudjuk-e őket kapcsolni, hogy ezekből ténylegesen olyan szinergiák születhessenek, mint ahogy azt kicsiben megcsináltuk itthon, hogy a vállalható üzleti szereplők is kapcsolódnak egymással, és így azt élhetik meg, hogy nem fehér hollók.
Beszéltünk arról, hogy a vezetőknek milyen üzleti környezetet kellene teremteni, akár a jövő generációja szempontjából. Mit várnak el a fiatalok? Te ezt hogyan látod?
Hát nagyon sok kutatás mutatja, hogy mit várnak el ma már. Értelmes munkahelyeket mindenképpen elvárnak, sőt, egy nagyon nagy részük transzparenciát is elvár, szóval szeretné átlátni, hogy hol, mi és miért történik, és ha ezt nem érti, akkor továbbáll. Természetesen nagyon erőteljesen jön, és jelen van az, hogy fenntartható, környezeti szempontból is fenntartható működések vannak-e jelen egy cég életében, és ez párosul-e valamilyen szempontból munkahelyi jóléttel. És mindebben tudnak-e ők kiteljesedni és fejlődni is kellő mértékben. De ezt persze most úgy beszélünk erről, mintha a fiatalok mind ilyenek lennének. Természetesen a fiatalok nem mind ilyenek. Ők is nagyon sokfélék. Én mindig azt szoktam gondolni, hogy a motivált kör egy része nem nagyon különbözik attól, ahogy te vagy én működünk. Arra vágyik, hogy elismerjék.
Igen.
Arra vágyik, hogy értelmes dolgokat hozzon létre. Én pont ilyennek látom őket, és néhányszor az látszik, hogy még sokkal jobb eszközeik vannak erre, mint akár az a mi kezünkben volt.
Milyen szinten lehet ma ebben a változó világban? Ugye beszéltünk arról, hogy az üzleti környezet is most teljesen felborult, mind az elmúlt két évben, mind azt sem látjuk, hogy mi fog most történni. Mennyire lehet tisztán előre látni, mennyire lehet előre tervezni, mennyire lehet víziója valakinek?
Víziója szerintem bárkinek lehet, még akkor is, hogyha ez teljesen illuzórikusan hangzik, mert ezek a víziók nagyon ritkán valósulnak meg, a víziók olyan dolgok, amik felé törekszünk. De ez a terveinktől nem független, de hogy ez persze nem válasz arra, hogy meddig lehet előre látni, hát nagyon rövid távra lehet előre látni ma.
Ez az elmúlt 10 évben jelentősen megváltozott. Hát 10 persze, év, amikor elkezdted ezt a munkát, akkor másképp lehetett tervezni, mint most.
Radikálisan megváltozott. Pont pont ezért van jelentősége az értékeknek, mint rendező elveknek és mint referenciapontoknak. Szóval pont egy olyan világban, ahol a számok önmagukban gyakorlatilag érvényüket vesztik nagyon rövid távon. Ezt megélhettük sokáig, amikor itt a terv, egyik terv, másik terv, harmadik terv, és már a negyedik a kukában. Szóval ebben a helyzetben mihez lehet viszonyítani? És nekünk erre az az egyértelmű válaszunk, hogy tényleg csak az értékekhez, tényleg csak ahhoz, hogy fontos-e a jövő generációkra való valamiféle reflexió, fontos-e az együttműködés, fontos-e az empátia, és még sorolhatnénk nagyon sokféle értéket, kinek mi a fontos. Nekem például a kedvesség is egy fontos érték, hogy annak van helye az üzleti életben, van helye így viszonyulni egymáshoz. Ezek tudnak valamiféleképpen segíteni abban, hogy egyik nehéz döntéstől a másikig hogyan tudunk eljutni, és ezt tényleg konkrét tapasztalat. Nagyon sok vezetőt ismerek, akinek bekapcsolnak ezek az értékei a döntési helyzetekben, és a két rossz út közül az alapján választ, hogy melyik hitelesíti egyébként adott esetben az értéket. És ez tud lenni az egyetlen igazodás tényleg jelen körülmények között. Én szerintem ma így lehet, de nem csak ma, hanem úgy egyébként is így érdemes tervezni.
Végignéztük nagy vonalakban az életedet, vagy azokat a lépéseket, amik azzá formálták, ami most vagy. Mit hozhat a jövő? El tudod képzelni magad egy teljesen más területen? Ezek után?
Más szektorban, vagy más...
Más szektorban, más környezetben.
Én mindig egész életemben nagyon fontos volt a tervezés, és mindig pontosan tudtam előre, hogy majd én ez leszek, az leszek, így leszek, és soha nem az lettem. Mert hogy az utolsó pillanatban mindig hagytam, hogy hallgassak valami intuícióra, észrevegyek egy másik lehetőséget, hogy kellőképpen nyitva tudjak arra lenni, hogy a terv az biztonságérzetet adjon, de ne szűkítsen be. Ezért én biztosan nem merek olyat mondani, hogy nem tudom elképzelni magamat másik területen, mert az életem sokszor bebizonyította, hogy nagyot tud változni, és ettől is van az az élménye vagy érzete velem kapcsolatban sokaknak, hogy te most ki is vagy, és te most mit is csinálsz, és most te melyik vagy, mert nem ilyen egyértelműek a sapkáim, vagy nem ilyen nagyon lineáris az utam. Szóval ezért azt hiszem, hogy bármi lehet, és bármi történhet. Alapvetően van egy nagyon pontos elképzelésem arról, hogy mi kell, és hogy szeretnék foglalkozni, de a nyitottság mindig benne van arra, hogy valami jobb történjen.
Legyen már ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Pistyúr Veronika, a Bridge Budapest Egyesület ügyvezető igazgatója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm, hogy velem tartottak, hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.